Kedves hallgatóink! Most következő műsorunkban a Mária Rádió régi kedves önkéntesei mesélnek megismerkedésükről, jegyességükről és házasságukról. Budaházi Árpival és Budaházi Bogival Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, jegyesség tematikus nap, és nagyon érdekes, kedves, már nem jegyes pár, hanem házas pár ül itt velem szemben, és a régi-régi Mária Rádió hallgatók talán a nevet ismerik, Budaházi Árpi.
És Budaházi Boglárka, illetve engem még valószínű Tóth Boglárkaként ismerhettek a hallgatók.
És hogy miért vagytok ti különleges páros a jegyesség és a házasság tekintetében, az majd ki fog derülni itt a műsor során. Előjáróban annyit, hogy itt ismerkedtetek meg a rádióban. És akkor tietek a szó azzal kezdve, hogy ez mikor történt? Évre, napra, mindenre emlékeztek?
Árpádra nézek, mert a dátumokban ő a profi.
Ha jól számolok, akkor 2009-et írtunk akkor, amikor jól számolunk, ugye?
Remélem.
Remélem, jól számolunk. Amikor egy júniusi napon történt az, hogy Kudik Júlia felajánlotta My Radio számára, hogy tart egy ilyen beszédtechnikai képzést. És hát többen gyülekeztünk, ugye, még akkor Zuglóban volt a rádiónak a székhelye, és ugye az alaksorban volt ez a megbeszélés, és hát ugye többen ott ugye összejöttünk és összetalálkoztunk, és hát akkor láttam meg, mondhatjuk azt a nagy őt, Bogit, aki egy kis késéssel így bejött és leült a pont szembe lévő székre velem, és akkor így éreztem, hogy különleges hölgy van a társaságomban, és akkor végül is itt kezdődött minden.
Akkor akaratlanul meg kellett nézned a Bogit, mert hogy elkésett, és ilyenkor mindenki oda kapja a fejét,
igen,
hogy ki késette. De te aztán ott is ragadtál a tekinteteddel, akkor emlékeztek évre, napra, de azt még nem tudom, te tudod, hogy Kudlik Júli szervezte ezt a beszédtechnikai tanfolyamot, vagy továbbképzést, te honnan tudtál például erről, hogy ez lesz?
Én is önkénteskedtem akkor a rádióban, a szerda reggeli napindítót vezettem közösen Csernus Lacival, meg Marti Zolival, és hát tulajdonképpen ők voltak a közös ismerősök is. És hát nagyon érdekes volt az, hogy ugye Árpának is szerda délután volt a műsora, és mindig nagy szeretettel ajánlottuk a napindító műsor végén Budaházi Árpád magazin műsorát. A fiúk mondták általában be, de amikor éppen rám került a sor, akkor hát én is megszoktam, hogy mindig ajánljuk, hát akkor én is nagy szeretettel ajánlom a műsort. Akkor még nem tudtam, hogy a Lendő férjem műsorát ajánlom.
Akkor még nem dobban nagyot a szíved, mikor kimondtad a nevét.
Igen.
Végeztetek ezzel a továbbképzéssel, mindenki folytatta a munkáját, vagy azért akkor innen már elindult valami?
Hát Árpád nagyon-nagyon lelkes volt, úgyhogy nem is tudom, hogy hány napra ráhívtál föl rögtön másnap, vagy a Marti Zolikától elkérte a telefonszámomat, és hogy volt utána?
Hát egy interjú kérés volt, mert hogy gondoltam, hogy mikrofont ragadok, és megkérdezem ezt a lányt, hogy hogyan gondolkodik az élet nagy dolgairól.
Jaj, de jó, ez nagyon aranyos.
Hát igen, konkrétan, hogy akkor hány gyereket szeretnék, majd meg ilyen mindenféle ilyen.
Szóval egy riportlepe alatt szépen letapogattad a felületet, abszolút, hogy na, akkor itt érdemes-e. Ez nagyon jó. Na, mondtam én, hogy ez egy különleges csapat lesz így ebben a jegyesség témában. Közös műsort nem csináltatok soha?
Volt, hogy igen, hogy beugrott mondjuk Árpád a mi műsorunkba is, vagy talán nem is.
Nem tudom, te voltál.
Nem tudom.
A mi műsorunkban. Meg voltunk, a közösen közvetítettünk.
Nagymarosi ifjúsági találkozót.
Ott voltunk, igen, együtt.
Igen. De az már akkor, amikor már együtt jártunk, tehát ugye azelőtt ugye mi nem találkoztunk sehol sem. Pedig volt egy másik közösség, ahol szintén csoportot vezettünk mind a ketten, de a nőiek meg a férfiak az nagyon szeparáltan működött, és hát ennek a hatékonyságát mutatja az, hogy hát nem tudom, te hány évet voltál ott, én egy olyan 3-4 évet nagyon aktívan, meg Árpád szerintem még többet, és hogy egyszer nem futottunk össze, hogy sem.
Hát összefutottunk, csak akkor még nem vettük észre egymást.
Igen,
tehát ez lehet, mert hogy voltak ugye ilyen közös alkalmak, amikor fiúklának ugye együtt voltak, a Redmond Christi apostoli mozgalomról van szó, és tehát elég sok ilyen közös pontunk volt, de aztán beszélgettünk végül is utána, hogy talán jó is így, mert hogy azért van közöttünk 6,5 év, és akkor lehet, hogy még túlságosan.
Én túl csitridettem volna.
Igen, akkor még csak a korom miatt ugye mondhatjuk ezt, hogy akkor még lehet, hogy nem biztos, hogy egymást találtunk volna.
Hát hogy is van a Szentírásban, mindennek eljön a kellemetes ideje.
Így van.
Hát és akkor eljött a kellemetes idő, és mennyi idő után fordult ez? Jó, riportot készítettél vele, tudtad
ki. Egy pár nappal később, igen.
Egy pár nappal később, és aztán?
Aztán egy pár nappal később moziba mentünk együtt. Eljöttem, éppen itt voltál, ugye Kudik Júlián a képzésen.
Igen.
Megvártam, és akkor együtt elmentünk moziba.
Azt már nem lehetett félreérteni, meg félremagyarázni, igen, mert itt még úgy elmagyarázgattam magamnak, hogy hát persze, csak interjú, a műsorában logikus tulajdonképpen.
Meg beszédtechnikát tehát, gyakorol,
igen,
mondjuk.
Igen, de hát aztán ez a mozi, ez már olyan egyértelmű lépés volt.
Aztán így néhány nappal később ugye Balaton volt, mert hogy az is egy ilyen közös pont volt, hogy Bogéknak Balatonszárszon van egy ilyen nyaralójuk, és nekünk meg Balatonföldváron, tehát a két település egymáshoz elég közel van, és én Földváron voltam pár nappal később, és ő mondta, hogy Szárszon van, és aztán megbeszéltük, hogy Bogi megmutatja a települést, és akkor ez lett, hogy
balatoni naplementében fogta meg először a kezem végül is egy ilyen pár hét leforgása alatt így.
De ezért ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen egy körben
itt teljesen igen.
Barátok, közösek.
Igen.
Földvár felé félúton bármikor találkozhattatok volna.
És lehet, hogy meg is történt, tehát úgy visszanézném az életünket, hogyha lehetne ezt így, hogy vajon volt-e olyan, hogy mi csak úgy elmentünk egymás mellett, így érdekesek a Jóisten útjai, hogy aztán én elég sok közösségbe jártam, én egyetemi katolikus, műegyetemi katolikus közösség, ugye, meg egyéb ilyen helyeken így forgolódtam, Pál Feris előadások és hasonlók, és a Mária Rádió volt végül is az a hely, ahol így gondoltam, hogy hogy hát itt úgyse fogok találkozni senkivel, aki így érdekes lehet ilyen szempontból. Aztán tessék, a Jóistennek van humora, tehát hogy ide tényleg azért jöttem, hogy önkénteskedjek és hogy szolgáljak, és aztán itt kaptam a legnagyobb ajándékot.
A találkozást említetted, hogy vajon találkoztatok-e már, elmentetek egymás mellett, és az embernek tényleg azért nagyon sokat visszatérő nekem legalábbis, és akkor úgy hallom nektek is, hogy észreveszi az ember a találkozást emberrel, a Jóistennel, veszi-e azokat a jeleket, amit akkor kap. Ti szerencsések voltatok, vettétek a jeleket. Következő nagy minőségi változás, mikor szülőknek bemutatkoznak, a szülők egymásnak, és az érintettek a szülőknek be lesznek mutatva, de ez viszonylag hamar ment, hogyha a Szárszon van a nyaraló, meg Földváron, akkor ott már megtörtént a szülőknek bemutatás mindkét oldalról?
Rögtön nem, hanem hát ez is egy, hát ilyen hetek leforgásairól beszélünk.
Minden gyorsan
történt.
Árpád ütemezte a dolgokat egyébként, és jó szerintem.
Úgyhogy. Az első találkozás így Bogi szüleivel ugye Szárszon volt, és így érdekes volt, mert előtte így vizsgáztattam az egyetemen, és egyik hallgatom mondta, hogy ő messi jó fokra, megkérdeztem, hogy táska miért van, és hát mondom, hogy én is oda tartok, majd arra felé, Szárszon felé, mondtam éppen megbemutatkozni feleségem szüleinek. Úgyhogy így érdekes volt így az embernek, hogy ugye izgult is, de jó is volt, hogy valaki volt utitársam, aki, mert te már lent volt akkor Szárszon, és csak nekem volt egy ilyen vizsgáztatásom ugye Budapesten. Hát igen, az az ember inkább izgul ugye, hogy a szülők ugye így elfogadják, hogy a lányuknak a barátja, kedvese, de hát egy elég szép élmény különben, tehát visszagondolva így nagyon jól éreztem magamat a bőrömben.
Árpád nagyon jó benyomást keltett szerintem a szüleimre. Anyukám annyit mondott a végén, hogy Bogi, én érzem, hogy ez a fiú téged el fog venni. Anyukának vannak ilyen fura megérzései, tehát, hogy mikor mindig elkeseredtem, hogy mondjuk nem jött össze egy fiúval, pedig nagyon szerettem volna, nagyon megtetszett, akkor mindig mondta, hogy de egyszer érzi, hogy én 22 évesen férjhez fogok menni. Ne szórakozz már, anyuci, hát hogy meg egyáltalán. És ebben is igaza lett.
Végül is 22
voltam? 22 voltam, igen. Igen. Igen, én koravén vagyok, tehát, hogy végülis aki ismer, az nem csodálkozott rajta, hogy ilyen fiatalon belevágtunk ebbe.
A kellemetes időt már emlegettem, itt volt akkor az idő és az alkalom. Jegyesség, mert ugye jegyesség tematikus napon vagyunk, arról valami emléketek az eljegyzésről, az ezelőtti izgalmakról, gyűrűválasztás, ilyen részletek, ha belemeltünk ilyen részletekbe.
Hát gyűrűválasztás a kezdem szerintem. Tehát ugye úgy volt, ugye, hogy 2009-ben ugye megismerkedtünk egymással, és igen, tehát hogy most azért nem mondom, hogy mikor házasodtunk meg elég gyorsan egyébként, de hát ilyen február, tehát január környékén gondolkodtam, hogy most már azért jó lenne megkérni a kezét, főleg, hogyha szeretnénk nyáron esküvőt.
Igazából sosem volt az kérdés szerintem, hogy összeházasodunk-e, hanem inkább az, hogy mikor.
Tehát csak amikor? Aha.
Valahogy ez ilyen isteni kegyelem szerintem, amikor ennyire ilyen bizonyosságérzésünk van.
Szóval gyűrű. Hát elmentem ugye egy ilyen boltba, ahol elég sok gyűrűt lehet kapni, és egy kicsit így vaktába mentem, mert hogy én azt hittem, hogy elégendő az, hogy egyszer, amikor összeintettük a kezünket, akkor megnéztem, hogy milyen a gyűrű súlya, tehát hogy milyen vastag. És így felvörösztettek a boltba, hogy ez nem így működik, hogy ez most így ránézésre. És húgom volt, aki egyedül tudta a családban, hogy mire készülök. Persze utána mindenki tudta, mert csak megvártuk az én napját ezzel a hírrel, hogy nehogy, mert ugye ő nem tudta, hogy lesz ez a lánykérés, meg hogy mikor lesz. És hát ugye meg volt a gyűrű, és hát egy hetet rejtegettem, vagy lehet, hogy kettő hetet rejtegettem. És hát jött ez a nap, ami ugye a nagy nap, és az volt, hogy hát édesanyámnak ugye van ez a nyaraló, és akkor le kellett valami vízúrát olvasni. Ez ilyen februárban volt egyébként, és hát mondtuk, akkor lemegyünk. Tehát így mondtam, hogy akkor lemegyünk, és akkor viszem bogit is magammal. Tehát így, mert ugye arra gondoltam, hogy Balatonszárszon, ahol ugye így megmertem fogni a kezét, az egy ilyen parton volt, ilyen kedvenc partja egy boginak, tehát így mindig oda mentek egy ilyen kis... Hát ilyen
és eldugott kis szabadstrand.
Szabadstrand. És akkor ugye ott történt ez, és azt szeretném, hogy ott megkérni a kezét. Na és egy ilyen piros riasztásos nap volt, tehát ilyen nagy hó, jég, minden emberek nevének kocsiba, és én egy elég ilyen óvatos ember vagyok, de úgy éreztem, hogy be kell ülnünk a kocsiba, és el kell mennünk.
Édesanyám is csodálkozott, hogy lehet, hogy az Árpád akar téged levinni piros riasztásba, mert hogy így nem jött össze a kép valahogy, hogy ugye ez az óvatos ember, aki...
És hajthatatlan a vízóra miatt.
Hogy ez most fontos, most kell leolvasni. Hát jó ember.
És akkor ez egy ilyen, tehát nagyon szép tájfogadott minket, ugye, mert hogy így jég volt mindenhol, Balaton is ugye be volt fagyva a Balaton vize. Hát és hát egy kicsit ilyen viccesen sikerült ez a lánykérés, mert hogy ugye el volt dugva a gyűrű, és már így vettem elő, akkor most jön a előre átgondolt szöveg, és megszólalt a mobiltelefonja Boginak.
Mikor máskor?
Édesanyja hívta.
Rendben leértetek? Igen. Igen.
Gyorsan visszadugtam a gyűrűt, de aztán letett a telefont, és aztán megtörténhetett a lánykérés ott a, nem tudom, mínusz 10 fokban.
Sokszorosan igent mondtam.
Ez olyan filmbéli jelenet, ahogy ezt most így elmondtad, akár a vörös riasztás, akár a mobil, ami belecsőren, akkor kétség nem volt a sokszoros igen után. És mennyi ideig tartott? Mert ugye nyári esküvő.
Igen, tehát ez volt februárban.
Igen.
És hát mi július 31-én már meg is esküdtünk, úgyhogy nem volt olyan sok időnk, hogy egyességben eltölteni. Viszont így lelkileg úgy érzem, nagyon tartalmas volt, mert hogy ami nagyon sokat jelentett nekünk, hogy részt vettünk jegyesekkel egy lelki gyakorlaton. Nem is tudom, hogy ez egy hétvége volt, ugye?
Igen.
A lőnyzatjával. És ez nagyon megalapozta így azt a pár hónapot, amit így tudtunk ebben így eltölteni. Tehát így lelkileg nagyon sokat jelentett nekünk, hogy tényleg így szépen tudjunk felkészülni. Jó Istennek tetsző módon erre a házasságra.
És ez a klasszikus jegyes gyakorlat, jegyes kurzus, hát, azt mennyire, nem végeztetek el?
Nem igazából, akkor talán pont nem is nagyon volt, amiben be tudtunk volna kapcsolódni, meg nagyon hamar volt ez a lelki gyakorlat, és valahogy és annyira tartalmas volt. És
a pillanatunk, hogy ez így, nekünk ez így nagyon jó.
Második János pápának a testeológiája műve alapján volt, és azért az egy nagyon, nagyon komoly mű, és Lőrinc atya nagyon jól dolgozta föl. Szóval tényleg ellátott minket gondolkodni, megbeszélgetni valóra így egész fél évre. Meg amire még mindig most is emlékszem, és nagyon jó volt ezt egy pap szájából hallgatni, hogy nagyon sokszor elhangzott ez a bizonyos sorrend, hogy ő azt mondta, hogy első az Isten, második a házastárs, utána a gyerekek, utána a család, és végül a missziós munka. Tehát, hogy ők úgy látják, hogy ez így működik jól, hogyha ezt így be tudjuk tartani, és így érezzük azt, hogy azért... Tehát, hogy ezt nehéz betartani, de hogyha sikerül, akkor meg tényleg nagyon, nagyon gyümölcsöző tud lenni a házasságunk.
Egy közösségbe jártatok onnantól kezdve, hogy udvaroltál a Boginak?
Hát annyi volt a bonyolultság az életünknek, hogy... Tehát úgy, hogy egy volt közös templomunk, úgymond Albert falvára így néha így szor így el tudtunk menni, inkább hétköznap. Mert ugye úgy volt nekünk, hogy én is a szegi vagyok, most már ugye mindjárt is a szegiek vagyunk, és Bogi ugye Újbudán lakott, és akkor és az volt, hogy Újbudán volt egy lakás, ahol én laktam így hétköznap, és akkor így a közös pont egy templom volt, a Szent Mihály templom, és ott inkább hétköznap, mert hétvégén így nem... Úgy emlékszem, akkor nem nagyon találkoztunk, ugye, hogy inkább a családdal voltunk, igen, hétköznaponként, és akkor így elmentünk szentmisére, de nem egy közösségben voltunk ilyen tekintetben.
Ez is érdekes, hogy még amikor még nem ismertük egymást, akkor is volt, hogy én is többször elmentem hétköznaponként misére oda a Szent Mihály templomba, ő is, és Hát igen, igen.
Ismét egy pont, ahol esetleg akár össze is futhattatok. De azért még egy dolog érdekel, mert a gyűrű körül volt egy kis kavarodás, hogy most jó lesz, nem? Ezt jó volt?
Jó volt.
Jó volt? Jó méretet választottál?
Pont a legjobb volt, igen. Pont, igen, fel tudtam húzni az ügyet.
A gyűrű tetszett?
Tehát nagyon
szívednek megfelelő volt?
Igen, én amúgy nem vagyok egy nagyon ékszeres típus, tehát örültem neki, hogy egy viszonylag egyszerű, sima gyűrű volt, nem ilyen hatalmas, nagy óriási drága kövekkel, meg ilyesmi, mert egy szép, szép.
De hát ezt gondolom, Ápi, te pedig lefiguráztad, hogy mi az a gyűrű, ami Boginak tetszene, és eleve olyat választottál.
Igyekeztem, így férfi szemmel választottam, de végül is nem volt rossz választás.
Bogit is férfi szemmel választottad, és ez nem volt, szintén nem volt egy rossz választás. Van-e esetleg olyan a jegyesség ideje alatti élményetek, most a lelki gyakorlatot leszámítva? Hát abszurdum, még én azt is megkérdezem, hogy egy kis elbizonytalanodás, hogy nem jött-e ezt túl gyorsan. Nem kéne mégiscsak egy kicsit várni, mert ez is előfordulhat. Nem voltak ilyen élmények?
Hát nekem inkább így a kollégák, tehát ők nem értették, hogy lehet az, hogy júliusban megismerkedek egy lányjal, februárban megkérem a kezét, és akkor már júliusban esküvő, és mégis az összesre költöztünk, ugye ez volt a másik, hogy még kisebb próbáltátok az életet közösen. Hát ugye mondtuk azt, hogyha meg lesz az esküvő, utána majd kezdődik a közös együttlakás, és sokan így nem értették, hogy ez most hogy van. De ez egy jó missziózási lehetőség is volt egyébként, hogy ezt így mondani nekik, meg így tanulságot tenni, úgymond, hogy nekünk ez fontos, hogy ez így történjen.
Meg ezáltal, hogy nem értette a világ, ezáltal én is rá voltam arra kényszerülve, hogy átgondoljam azt, hogy ez most valóban nem egy rózsaszínködös ilyen döntés volt, hanem tényleg így az Istenben megalapozott döntés volt-e valóban. Tehát én az ELTE-re jártam egyetemre, és hát ott is így az órák előtt, hát feltűnik a gyűrű, ezekre ugye a női szemek úgy ki vannak hegyezve általában, és nagyon hamar kiderültek ezek a dolgok, hogy nem költöztünk össze még, meg hogy tisztán készülünk a házasságra. És akkor hát ez egy ilyen eléggé ilyen értetlen dolog, vagy legalábbis a világ így csodálkozik ezelőtt. És így nagyon megerősítő volt az én hitem szempontjából is erről beszélni, hogy nekünk ez miért fontos, miért tartjuk magunkat ezekhez az úgymond ódivatú dolgokhoz. És én mindig azt mondtam, hogy én az én Isten képem az nem olyan, hogyha két ember azt mondja, hogy már pedig mi tisztán készülünk a házasságra, én nem tudom azt elképzelni a jó Istenről, hogy ül a mennyországban is dörzsöli a tenyerét, hogy na, majd meglátjátok, hogy nem fog ez működni a házasságban. Tehát, hogy ez nekem így nem jön össze.
Azért az nagyon jó, most persze itt ismerkedettek meg a Mária Rádióban, de hát a hitélete mindkettőtöknek megalapozott volt, gyakorló regnumosok voltatok, egyéb közösségekbe jártatok. Itt egy nyelvet beszélte. Nem kellett a másiknak magyarázni, hogy milyen az Isten képed, milyen a hitéleted, hogyan gyakorlod a vallásodat, milyen rendszerességgel. A sorrendet nem kellett, hogy Isten, család, az a misszió, amiket az előbb elsoroltál. És az nagyon érdekes, amit most mondtál, hogy a világ kétkedése rákényszerített benneteket is arra, hogy ezt végig gondoljátok, hogy ez most így jó lesz, és már ketten összekapaszkodtatok a világ ellen, mert értek olyan gondolatok és olyan tekervények, amire nem voltatok esetleg fölkészülve, de együtt így tudtatok védeni. Nem azt mondom, hogy támadásokat, de esetleg ellenérzéseket, ami például, amit említettél, hogy a kollégák is úgy fejcsóválva vették ezt az egész hirtelen jött házasodási szándékodat.
De most már nem csóválják a fejüket.
Hát három gyerek után fura is lenne. Na, térjünk akkor most át a jegyesség. Van még valami jegyességgel kapcsolatos sztoritok, ami érdekes lehet?
Hát talán az még úgy érdekes, hogy ugye a házassági motto, hogy amit ugye az ember így rányomtata az esküvői meghívókra, hogy ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam én még lánykoromban, mikor még nem is ismertem Árpádot, hogy én nem szerettem ezeket a nagyon mézesmázos, meg nagyon csöpögős idézeteket, tehát jó lenne valami bibliai idézet. És aztán olyan érdekes, hogy Árpád így teljesen véletlenül talált egy idézetet, de nem is gondolta, hogy ez jó lesz az esküvőnkre.
Édesanyának küldtem.
Igen, mert hogy névnapjára, vagy nem is tudom. Tehát, hogy ez egy ilyen...
Na,
és amikor
érdekes.
Én ezt így elolvastam, akkor így, tehát, hogy minden benne van, úgy éreztem. Az idézet, a példabeszédek 4.23, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. És valahogy így, tehát ha ezt meg tudom valósítani, meg tudjuk közösen valósítani az életünkben, hogy a szívünket megőrizzük egymásnak, az Istennek, hűségben, szeretetben, akkor igazából egy boldog életünk lesz.
Tehát amikor kerestetek mondatot, akkor ez rögtön beugrott? Mert jó, most nem erre szántátok, nem az esküvői meghívóra, de ez benne volt akkor a gondolatokban.
Nem is volt kérdés nem utána is valahogy. Aha. Tehát, hogy így nem kell tovább keresni ezt sem. Igen.
Na, ha itt vagyunk a meghívónál. Az is mindig egy izgalmas, hogy akkor ugye van a polgári, az egyházi szertartás. Ez hogy zajlott? A helyszíneket hogy választottátok ki? Vagy a templom az adott volt, ahova jártatok?
Végül is a szeglet, így a templom is, ahol én lakom, és akkor a polgár is ott volt.
Árpád kiskorától kezdve ott minisztrált, ugye József atya, plébános atya, ilyen nagypapa szinten, vagy tehát, hogy nagypapaszerű kapcsolatban voltak egymással, úgyhogy így nagyon közel álltak egymáshoz, és akkor gondoltam, hogy igazából nekem meg, hát tulajdonképpen mindegy volt, vagy hát könnyebben le tudtam mondani Albert falváról, mint szomorú szívvel, de azért, tehát hogy úgy gondoltam, hogy kettejük közötti kapocs az erősebb, és hogy jobb lenne ott esküdnünk.
És akkor ott a városházán volt a polgári,
igen, ott és, volt, igen, és egy héttel hét később volt, ugye?
Igen.
Jól emlékszünk. Egy héttel később volt, igen.
És tehát, Lagzi, az a nagy, igazi, igen. Lagzi volt.
Hát azért nem akkora, de gödölöm volt. Az is érdekes volt, mert még a Mária Rádió előtt volt szintén egy házi műsor nekem egy regionális rádióban, ami Gödölön van, és abban az épületben volt a Lagzi, ahol az a rádió is volt, a Dagsorb is egy nagyobb, egy ilyen kis kastélyszerű épület, úgyhogy ott volt a Lagzi. És hát az esküvő ugye érdekessége volt, hogy a Mária Rádió azt is így figyelmel kísérte, és ott volt, és közvetítette, és pont az a barátunk, aki ugye segített minket így összehozni. Ő volt az, aki így közvetítette ezt a szentmisét. Úgyhogy ez is egy nagy lelkiélmény volt.
Én az elején picit gondolkodtam, hogy nem lesz ez furcsa, vagy hogy nem tudom, nem tűnik-e vajon ilyen...
Hát, hogy nem hivalkodásnak? Igen, igen. Túl személyesnek érezted, hogy ez hogy kerül ide a műsorba?
Hát akár, vagy hogy ez nem szül-e valakiben rossz érzést, hogy nem tudom miért. Hogy, mert megint néhányan így furcsan, hogy igen, és hogy közvetíti a rádió, és hogy ez így miért, vagy nem tudom. Aztán úgy hozta az élet, hogy a nagymamám nem tudott jelen lenni az esküvőn. És ez is milyen nagy ajándék volt a Jóistentől, hogy így viszont tényleg élőben hallgathatta. Azért teljesen más, így, mint hogyha csak egy felvételt lát valaki, vagy képek, vagy hogy így együtt lehettünk így lélekben, hogyha még ő nem is tudott ott lenni a templomban.
Hát két önkéntes a rádiónak. Egy szép templomi esküvő, egy mise. Hát miért is ne lehetett volna ebből egy meghitt családi műsor?
Igen, én tényleg csak így emiatt, hogy nehogy valaki így ezt így hivalkodásnak véje, vagy nem is tudom, ilyen nagyzolásnak, hogy na, hát, hogy nekem a rádió közvetíti az esküvőmet, mert nem ilyen habitusúak vagyunk alapból, és...
Az, úgy emlékszem, nem hangzott még el, hogy melyik műsor volt a tied? Mert a Bogié volt a napindító.
Igen, nekem a Fákja.
És a Fákja.
Az itt szerdán volt akkor így délután, és utána csütörtökönként volt egy pár évvel később, tehát így egészen így októberig.
Így tavaly októberben.
Igen, akkor fejeztem be, igen, akkor fejeztem be.
És nem jöttök vissza?
Hát ez nagy dilemma mindig. Igazából két éve kezdtünk el közösen egy maroknyi csapattal dolgozni Isaszegen, egy isaszegi katolikus iskola létrehozásában. És ez egy nagyon nagy missziós munka, nagyon sok munkával jár, de hát nyilván azért csináljuk, mert úgy gondoljuk, hogy ez is a Jóisten terve szerint való. És hogy úgy éreztük, hogy muszáj az erőinket így jól beosztani. Tehát, hogy szétforgácsolódni nincs értelme. És most ott van ránk nagyon nagy szükség.
Hát most az a misszió. Na, igen. Erre még valószínűleg, ha lesz időnk, visszatérünk, de hát most azért a három gyerekecske, aki már megvan, és aki miatt talán azért is hagyta talán abba, mert három gyerek mellett önkénteskedni már nem nagyon lehet. Na, beszéljünk most a gyerekekről.
Igen, hárman vannak. Van egy botondunk, ő 6 éves, most kezdte a katolikus iskolát is a Szegen. Úgyhogy csináltunk neki egy iskolát.
Hát akkor az iskola már működik? Hát
igen.
Akkor ez nem csak egy
szeptemberben indult.
Ja, most
igen.
Indult.
Két osztály,
na jó, hát muszáj volt, 6 éves lett a gyerek, valahol járni kell. Hát végül is logikus, hogy megcsináltátok. Na, botond 6 éves, igen.
Igen, van egy Lizánk, ő 4 éves, ő már óvodába jár, és egy Borókánk, ő pedig 1 éves lesz áprilisből.
Kettő
éves lesz áprilisből. Igen, számok Árpádnak kellett volna beszélni.
És Borókának bölcsödét nem gründoltok ott is a Szegen, vagy már van? Van egy jó kis katolikus bölcsi, vagy az még nincs?
Az még nincs, katolikus ovi sincs. Bonyolultabb óvodát létrehozni, mint iskolát, úgyhogy, úgyhogy de mindegy, majd beszélünk akkor erről is.
Úgyhogy Bogival otthon vannak, igen.
Ja, hogy még otthon
meg megtehetem azt, hogy otthon vagyok, és akkor amíg ezt megtehetem, addig azt hiszem, hogy ezek az évek nagyon fontosak, úgyhogy én egyelőre nagyon élvezem az otthon létet a gyerekekkel.
Azt mondod, az ELTE-re bölcsész?
Igen, angol-német szakra jártam.
De tanár.
Igen, kicsit bonyolult, de akkor még osztott képzésben volt. Uh-huh. Az első 3 évet csináltam meg, utána lediplomáztam, és a Boti akkor született meg, vagy szóval, hogy tehát most abban hagytam a történetet, újra kéne felvételizni, hogy be tudjam fejezni. És akkor tanárképes lennék, mert így még nem taníthatok.
Hát viszont gyakorolhat. Most végzed a gyakorlati időt a gyerekek mellett, Ápi, te viszont tanítasz, ugye?
Igen, igen.
Tehát akkor ez a pedagógusi felügyelet a gyerekeknél jó szoros pedagógus felügyelet van nálunk. Te hol tanítasz?
Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi kar.
Jó, de szigorúan.
Eljárásjogot tanítok, igen. Én jogot végeztem, és büntető eljárásjogot tanítok. Tehát én nyomozást, bírósági eljárási szabályokat, tehát így ilyeneket így a hallgatóknak.
Jaj, hát most elkerekedett a képem, hát ez egy jó nehéz téma.
Hát főleg szegény hallgatóknak.
Ja, hát igen, te nyilván tudod, de szigorú vagy?
Hát, hogy próbálok igazságosan szigorú lenni.
Gyerekek, nagyon szép kerek a történet, de azt ígértem, hogy azért ez az iskola, amit a fejetekbe vetettek, és meg is alapítottátok is a Szegen. Hát azért ez egy nagy misszió volt, erről még beszéljünk. Bár nem a jegyesség témához tartozik, de attól lett az iskola, hogy ti összejöttetek, és elhatároztátok ezt is.
Hát igazából egy maroknyi csapattal csináltuk. Ez is a jó Isten kegyelme, hogy jó időben kezdtük el, hogy jó emberekkel találkoztunk. Az Egyházmegyében is nagy tetártkorokkal fogadták a kezdeményezést, egy ilyen elég komoly pályázati anyagot állítottunk össze, illetve Árpádnak nagyon sok munkája volt ennek az anyagnak az összeállításában, és azt mondták, hogy ők tulajdonképpen nyitottak rá, hogyha gyerek van, akkor nézzük meg, hogy
és a hely az adott volt, hogy hol tudjátok? Tehát épület, infrastruktúra megvolt?
Ez is ilyen gondos érszerű volt, mert hogy ugye az történt, hogy a plébánosunk ugye elhunyt, elvett egy pár hónappal, amikor őt már nyugdíjazták, akkor jött Tibor atya, egy ilyen fiatal atya, és az volt végül is, hogy a volt plébánosunknak a háza lett az otthonának, az iskolának, egy ilyen kúriaszerű épület. Mert az új plébánosunk, ő egy másik házban lakott, és tehát ezt elhagították át, és így tehát nagyon-nagyon szép az egész, hogy így érezzük azt, hogy az ő mosolya mindig ott van a gyerekek fölött, meg a gyerekeknek is így, ez egy jó érzés, hogy tehát egy olyan plébános volt, aki nagyon szerette a gyerekeket, és ez így érződik az egész helynek a közegén, meg a légkörén, hogy ő még mindig vigyáz a gyerekekre ott.
Ő volt, aki összeadott benneteket?
Igen.
Kicsit, hogy visszaadjátok a házasságot, ő volt akkor, akinél esküdtetek.
Maga az iskola egyébként Pécelen van az anyaiskolánk, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, és hát az igazgató nőivel, Halmási Zsonnával vettük fel a kapcsolatot, hogy mi szól egy ilyen kezdeményezéshez, hogy mi lenne, hogyha is a Szegen is indulna osztályuk, és így nagyon nyitottan fogadta az egészet, és így nagyon így mellé állt az ügynek. És hát így jöhetett létre, hogy Pécsen ugye indult 2 első osztály, és a Szegen pedig még egy. Tehát így végül is így 2 laki lett az iskola.
Gyerek van, ugye? Működünk.
Telephely vagytok, filia.
Aztán reméljük, hogy majd szépen.
Nagyon szép közösséget alkotunk a szülőkkel, akiknek oda járnak a gyerekek, meg úgy tényleg a családok aktívan részt vesznek benne. Tehát így nem csak mi, nem más családok is nagyon sokat dolgoznak, hogy minél jobb legyen az iskola.
Elhangzott most az utolsó mondatodban a szülők, a család, a gyerekek. Ez mondjuk ugye a házasság. Ha egy szóval kellene a házasságot jellemezni, ki mit mondana? Nem is a házasságot jellemezni, mi a házasság? Ha egy szóval az, amit mondhattok. Vagy ez így nehéz, legyen egy mondat? Inkább legyen egy mondat?
Hát én a mottónkat mondanám, hogy megőrizni a szívünket a másiknak. És ez a lehető legapróbb dolgokon keresztül is megnyilvánul, tehát hogy tudom, hogyha itthon van, akkor ne a mobilt maceráljam mondjuk, vagy lehet, hogy fontos lenne elmosogatni, vagy ezt csinálni, azt csinálni, de sokkal többet ér, hogyha leülök mellé, és beszélgetünk a napjáról. Mert manapság annyira könnyű, hogy Pál Feri atyának van egy ilyen, hogy önmagunkat zaklatjuk gyakorlatilag azért, mert a virtuális világ ennyire könnyen elérhető, és hogy olvassuk a híreket, azt a sok borzalmat, ami történik a világban, és hogy emiatt ezt így behozzuk az életünkbe, és onnantól kezdve mi is ilyen zaklatottá válunk, és hogy nem tudunk igazából annyira egymásra figyelni. És nyilván kell az, hogy az ember tudjon a világ dolgairól, de hogy fontosabb az, hogy ami kettőnk között van, az megerősödjön. És, tehát, hogy emiatt nagyon-nagyon fontos ez az idézet nekem, hogy megőrizni a szívemet a másiknak.
Neked most már nehéz dolgod lesz akkor, Árpi, mert...
Mondtam egy hosszú mondatot.
Nem csak az, hanem hát végeredményben ennyi a mottótok, de azért én tőled is várok egy megoldást a házasságra, a házasság fogalmára.
Hát igen, szóval nehéz igen megfogalmazni, meg hogy még így más is mondani ezen kívül. Tehát én azt láttam, hogy a házasságunkban, hogy Isten akaratát próbáljuk megvalósítani. Tehát, hogy ami van az életünkben, mindig próbáljuk olyan szemszögből nézni, hogy mit akar tőlünk a jó Isten. Tehát így azt is érezzük azt, hogy gondviselőszerű volt, hogy találkozunk egymással, az, hogy gyermekeink legyenek, meg hogy az egész életünket próbáljuk így rábízni, és mindig felismerni, hogy mi az ő szándéka az életünkkel.
Nagyon szépen köszönöm. Ez az őrizzük meg a szívünket. Kicsit olyan, mint hogy emeljük föl a szívünket, de igen. A házasságban az őrizzük meg a szívünket, ez egy nagyon szép motto. Én ezt még nem hallottam, de ezt meg fogom őrizni a szívemben. És köszönetképpen milyen zenét választanátok? Mi legyen a leköszönő zenénk?
Sok mindenben egyezünk, a zenei ízlésünk az, ami különböző.
Na puf neki, akkor most mi jön?
Rajta. De kompromisszum született.
Kompromisszum, jó.
Nagyon szeretjük mindketten az Eukariszt együttest, ugye régen Gábel testvérek néven, meg testvérek néven futottak. A zenei ívet is, amit így befutottak, azt is nagyon nagy szeretettel kísérjük. És akkor abból a téged dicsérünkre esett végül a választás.
Árpit, akkor megkérem, hogy egybe konferálja föl, hogy mi lesz a zenénk?
Eukariszt? De vagy én mondjam, akkor
segítség kell, bocsánat. Mert annyira kompromisszós volt a választásunk, hogy...
Hogy te nem is tudtad, hogy
mi mondom, lesz. Ez teljesen jó lesz nekem, ami neki jó.
Jó, akkor egybe, akkor mit fogunk hallani?
Eukariszt együttestől a téged dicsérünk számot.
Nagyon szépen köszönöm, én nagyon örültem, hogy beszélgethettem veletek. Nagyon kedves, derűs család vagytok. Sok-sok szeretettel, sok-sok történettel. Várunk benneteket vissza a Mária Rádióba önkéntesnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Yeah.
Az elmúlt percekben a Mária Rádió régi kedves önkéntesei meséltek megismerkedésükről, jegyességükről és házasságukról. Budaházi Árpival és Budaházi Bogival Perccel Éva beszélgetett.